templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Arezzo városában Varga Kapisztán atyával folytatjuk templomjárásunkat. A két héttel ezelőtti műsorban az Assisi Szent Ferenc templomot tekintettük meg, az elmúlt héten az arezzói dómról, illetve Arezzo két nagy szülöttjéről volt szó, arezzói Guidóról és Petrarcáról. Most pedig a domonkos templomról, illetve a Santa Maria delle Pieve nevű gyönyörű szép építészeti alkotásról és istenházáról lesz szó, amelynek a népnyelv szerint 100 ablaka van, vagyis 100 ablakos templom, de valójában csak 80, de az se kevés. A domonkosok temploma egy nagyon egyszerű, külsejű templom, de belül gyönyörű, kívülről kicsit ütött, kopott, és tényleg minden aszimmetrikus rajta, olyan, mint egy népi barokk szobor.
Valóban nem kell megijedni tőle, hogy ilyen nagy épületeken valami nem befejezett aszimmetrikus, hát az szinte természetes, és ez ad valami életszerűséget, és nem olyan tökéletes tulajdonképpen. A domonkos templomnak az a jellegzetessége, hogy a fő homlokzatán emelkedik a harangtornya, ami rendkívül egyszerű, és az aszimmetrikussá teszi a fő homlokzatát. Maga ez a templom nem az első lakóhelyük szintén a domonkos testvéreknek. 1236-ban érkeztek a városba, és azután ez az 1270-es évektől kezdett épülni ez a jelenlegi templom. Tipikus domonkos, illetve koldulórendi templom, ugyanúgy, mint ahogyan láttuk a ferencesnél, vagy például a nagy itáliai városokban, vagyis egy hatalmas nagy hajó, nyitott tetőfedélszékkel, és a három szentélyzáródása van, amelyiknek egyenes végük van. Ami ebben itt kiemelkedő, az, hogy nem is egy, hanem három ablak van a fő szentélynek a végében, ami azt kiemelkedően világossá teszi, és hát nyilván eredetileg ott helyezkedett el a szerzetesi kórus is, és fontos volt, hogy a zsolozsmához minél több fény legyen, amikor ott imádkozzák. Ami érdekesség még, hogy mind a szentélyeknek a diadalíveit, mint pedig az ablakokat fekete-fehér csíkozás díszíti, mint hogyha olyan színű kövekből lenne kirakva, mint ahogy Szienában is például, vagy Orvietóban is, de hát ennek van azért még egy érdekessége, a domonkosok ruhája fehér és fekete köpennyel, tehát ilyen értelemben ez a fehér-fekete, ez a domonkosoknak a színe is. Több érdekes képzőművészeti alkotás is díszíti ezt a templomot. Az egyik, itt ahogy bejövünk, jobb kéz felől rögtön mind a két fal felületen egy keresztrefeszítés, illetve egy szűzanya gyermek Jézussal gyönyörű reneszánsz festmények kerültek elő. Azért mondom, hogy kerültek elő, mert hát ezt a templomot is részben barokkizálták, átalakították, és akkor eltűntek a középkori freskók. Itt azonban az az érdekes, hogy meglehetősen szabályosan az ablakok alsó vonaláig, vagy helyenként csak kicsit nyúlik fölébe a középkori freskóknak a sorozata, amelyik nem alkotnak egységes rendszert, hanem különböző patrónusoknak, megrendelőknek az igényei szerint készültek el. Az első ilyen nagyon érdekes, szó szerint kápolnának nevezik, de a Dragomanni családnak az oltára vagy kápolnája.
Mint egy baldahin úgy emelkedik föl, egy ilyen reneszánsz építmény.
Nem, ez inkább egy gótikus, tehát úgy kell inkább elképzelni, mint a visegrádi palotának a felső teraszán lévő kettős szökőkutat, az is pont így néz ki, szerkezetét illetően. A kivitelezés azonban más, és hatalmas minden oldaláról ennek a Dragomanni családnak a címere díszíti, hát a Dráko, a sárkány van a címerükön, itt innét kapta a nevét, és aztán egy nagyon szép freskó az oltárképe, a 12 éves Jézus a templomban az írástudókkal vitatkozik, illetve beszélget. Thank you.
folytatjuk az ismerkedést az Arezzói Domonkos templommal, Varga Kapisztrán atya segítségével.
Ha tovább lépünk, akkor itt egy nagyon szép Madonna ábrázolás van ott az ablaknak a sarkán, és a következő ablak alatt egy Della Robbia családból származó Giovanni tagnak egy veronai, de más néven Vercelli Szentpéternek is nevezett domonkos vértanút ábrázol itt. Őt 1251-ben fejezték le Vercelliben, az eretnekek, tehát az ilyen patarén eretnekek végezték ki, és azért érdekes az ő személye, mert ezen az ábrázoláson egyébként van egy alsó része is a domborműnek, a kifolyó vére azt írja le, hogy krédó, vagyis hogy hiszek, tehát a hitvallást. Csak megemlítem, hogy a pesti ferences templomnak, a középkori pesti ferences templomnak ő volt a védőszentje, nem pedig Alkantarai Szentpéter, hiszen Alkantarai Szentpéter akkor még nem élt.
Tehát Péter, de egy domonkos Péter volt van, a ferences templom védőszentje.
Így van, és hát innét gondoljuk azt, hogy valamikor a szenté avatása után, tehát 1253 körül szentelhették föl az ő tiszteletére a pesti ferences templomot is. Abban az időben ugyanis elég közel álltak egymáshoz a két rend, tehát a domonkosok és a ferencesek.
Mint ebben a templomban a rózsaablak üvege alkotása.
Ezt még nem is mondtam, a rózsaablak, ami kicsit későbbi alkotás, de meghagyták, úgy látszik, Szent Domonkos és Szent Ferenc találkozását ábrázolják, amint éppen megölelik egymást. Nem említettem még itt az előbb ennél a Madonna ábrázolásnál, hogy ez egy Duccio iskolájában tartozó kép, amit itt láthatunk. Azután Szent Katalinnak több ábrázolása is található itt. Alexandrei Szent Katalin, illetve Színei Szent Katalin misztikus eljegyzése is. Aztán más Madonna ábrázolások, gyönyörű angyali üdvözletek, de talán amit leginkább érdemes lesz kiemelnünk, az Cimabue-nak a keresztje, ami pont úgy van elhelyezve, mint a ferences templomban az ottani kereszt. Azért ez a templom kisebb, mint a ferences templom, rövidebb is, keskenyebb is, és a kereszt maga is jóval kisebb. Tehát látszik, hogy itt például egész biztos, hogy nagyon sokat jelentett az, hogy Szent Ferencet személyesen ismerték az itteniek. Szóval, hogy egészen másként voltak itt, így, itthon, hogy úgy mondjam, a ferencesek. És hogy ez hosszú időn keresztül nagyon sokat jelentett. Na, de térjünk vissza Cimabue keresztjéhez. Ez is egy ilyen ferences stílusú kereszt, vagyis hát a bizonyos értelemben bizánci, mondhatnánk azt, hogy a San Damianóihoz hasonló kereszt. Arany kerete van, a kereteknek, a keresztszáraknak a végén mindegyik kiszélesedik egy-egy téglalappal, a legfelsőben Jézus keresztjének felirata, a fölött pedig az atya, az irgalmas atya egy medálionban. A két kereszt szár végén Szűz Mária és Szent János, és alul pedig nincsen úgy ábrázolva.
Igen, tehát senki. Nincs ott a Krisztus sebét csókoló Szent Ferenc.
Szent, így van. Az teljesen üresen áll. Itt is a belső Jézus nagyon szép vonalat ír le, de vörös, fekete, arany az a háttér, amiben megjelenik. És hát amiért ez érdekes lesz nekünk, ugye 1240 és 1302 között él Cimabue, vagyis Cenni di Beppo. Ennél sokkal nagyobb falfestményei voltak, illetve vannak az Assisi Szent Ferenc Bazilikában, csak hát abban az időben is kísérleteztek a színezékekkel és a festéstechnikákkal és az anyagokkal. És ez tulajdonképpen mára teljesen kifakult, pedig elképesztő szépségű keresztre feszítés jelenetek. Vannak még mostani állapotukban is úgy néznek ki, mint ilyen negatív film lenne.
Igen, a kereszthajóban a Szent Ferenc Bazilikában látható ez.
A felső Szent Ferenc Bazilika felső bazilikájának a kereszthajóján kettő is, tehát két ilyen kifakult Cimabue keresztre feszítés jelenet is van. És hát talán ez az, amiből következtethetünk rá, hogy milyen színvilágú, milyen, hát a formavilág az egyértelműen adott, de hát, hogy milyen Jézusnak az arca, a Szűz Mária, a Szent János, hogy milyen érzéseket fejezhettek ezek itt ki. Hát ezért is különösen fontos ez a kereszt itt az Arezzói Domonkos templomban.
Amely ugyanúgy van a diadalív magasságában fölfüggesztve, mint Szent Ferenc templomában láttuk korábban.
Igen. Talán még érdemes megjegyezni, hogy itt is, csak itt nem a bal oldalon, a jobb oldalon egy gyönyörű kis pasztofórium van. És hát csendes, szép templom, nincs az a turista nyüzsgés, mint a Szent Ferenc templomban, ugye, mert itt nincsenek azok a különösen fontos vagy érdekes látnivalók.
És ide belépő díj nélkül is be lehet jönni.
Igen.
Maria delle Pieve Arezzóban vagyunk, egy olyan hatalmas bazilikában, vagy bazilika méretű templomban, amely az ókeresztény bazilikákra emlékeztet, de hát egy későbbi románkori templom különlegessége, hogy az altemplom és a szentély rész a hívek horizontjában találkozik, tehát egyszerre látjuk az altemplomot és a szentét, hogyha hajóban ülünk, egy háromhajós, hatalmas templom. Varga kapisztánatját kérdezem, szakszerűen jobban el tudja mondani, hogy mit látunk, hol vagyunk.
Egy 12. századi templom ez. Nagyon izgalmas belső terű templom, de talán a külseje is ilyen, erről még érdemes lesz visszatérnünk. Egy háromhajós, bazilikális, elrendezésű, román stílusú templom, kereszthajóval és kupolával. Na most hát, vagyis az azt jelenti, hogy szinte minden olyan stíluselem vagy formai elem benne van, amit ebben az időben a templom építészetben alkalmaztak vagy használtak. Belépve a templomban, akár melyik hajó jövünk, hatalmas pillérkötegek vezetnek bennünket. Pontosabban oszlopok és a kupolát tartják, aztán már inkább a ciszterci vagy a gótikára építészete, vagy a gótikára is emlékeztető pillérkötegek. És azután a kupola négyszöge alatt áll most a szembe miséző oltár, de igazából ott kezdődött az úgynevezett konfesszió, vagyis a város védőszentje, egyik védőszentje, Szent Donát, és az ő erekéi, valamint egy másik vértanú, ókori vértanúnak az erekéi vannak itt elhelyezve, értelemszerűen a főoltár alatt. Egy tulajdonképpen egy öthajós kripta az, ami innét középről nyílik három árkáddal, és két oldalt van valami gyönyörű, széles lépcsősor, ami fölvezet bennünket a szentélybe. A szentély az pedig nem csak az apszis, hanem egy hatalmas, a középen lévő nagy négyzetnek a megismétlődése, oszloppal elválasztva. Na most, ami érdekes, hogy ami már tovább mutat, ugye például a szentélyben, hogy a gótikus templomokban van egy ilyen körüljáró, egy ilyen emporium, amit például látunk a Szent Ferenc bazilikában is. A szentélyben ez még nem valóságos, ez csak egy ilyen ál körüljáró az ablakok alatt, és jellemzője a templomnak, hogy minden ablak a kettős román, tehát ikerablakok, ez a szentély egész hosszát fölül betölti. A szentélynek sajnos az apszisában nem maradt fönn freskó vagy faldíszítmény, a kupola csegélyeiben azonban ennek a nyomait megtaláljuk. A maradványokról nem igen lehet így most megállapítani, hogy milyen korúak. Falfestmény, ami még érdekes, a kupola, illetve a szentély egyik tartó oszlopán az áldoztatórácsnak nevezhető magasságban egy Szent Domonkos és Szent Ferenc ábrázolás van, itt éppen felénk Szent Ferenc néz, a szentély befelé pedig Szent Domonkos. Most a templom maga egyébként nyitott tető vagy fedélszékű, de az is, a gerendák is gyönyörűen díszítve vannak, fehéres színű berakással vagy festéssel, nétrendről ez nem állapítható meg, és maga a kupola is nagyon érdekes, mert azt is ilyen az ikerablakokra jellemző román ablakocskák, de vakablakok díszítik. A templomnak még talán két ékessége van. Az egyik egy gyönyörű kereszt, az az északi kereszthajónak a végén, a szentély magasságában látható. Ezt nem olyan régen restaurálták. És a másik a Pietro Lorenzetti féle Madonna oltár, ami jelenleg éppen restaurálnak, úgyhogy mi most csak egy fénykép másolatát, de eredeti méretűt láthatunk itt, hogy érzékelhessük, hogy ez tényleg, hogy milyen kiemelkedő díszítése volt ez a templomnak. A szembemiséző oltárról pedig talán itt érdemes megjegyeznünk, hogy egy zöld színű antipendium van itt előtte, vagyis hagyományosan a barokkorig meglévő szokást él itt tovább, ezt látjuk tovább élni.
Antipendium, tehát az előlapja az oltárnak?
Igen, azt jelenti, hogy ami előtte függ az oltárnak, és az általában a liturgikus színnek megfelelő, tehát az időszak liturgikus színnek megfelelő jelen esetben zöldet látunk. Na most érdemes hátra is fordulnunk, mert nagyon különleges és ritkán látható a nyugati homlokzat. Tehát azt, ahogyan a szentélyben végigfut ez a kettős ikerablakos megoldás a bazilikális felső részen, az az érdekes, hogy a nyugati homlokzaton három sorban helyezkednek el a hatalmas ablakok. Ezek az első emeleten kifelé még kettő sikerablakként mutatkoznak meg, és van egy kör alakú, vagy tehát van egy rózsaablak is. Azonban kívülről valami egészen fantasztikus és teljesen szokatlan megoldás van. Több szinten át rengeteg oszlop, ezek ókori oszlopok, és különféleképpen díszített, később megfaragott oszlopok is vegyesen díszítik a homlokzatot, úgyhogy nem gondolnánk, hogy tehát az első ránézésre, hogy ez egy templomnak a homlokzata. Bizonyos értelemben emlékeztet a pizai dómra, csak úgy, mint a templomnak a szentélye, amelyet kívülről az egész apszisát egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen oszlopsor díszít két emelet, tehát két szintben, és hát a később, kicsit később hozzáépített torony, az pedig öt emelet magasságban ilyen kettős ablakokkal van tele, úgyhogy az itteniek állítólag úgy, az egyébként az 1330-ban épült, tehát nagyon meglepő, hogy ilyen későn is, vagy akkor fejezték be, de mégis a templomnak a stílusában építették tovább, úgyhogy az itteni népnyelv úgy nevező, hogy a százablakos templom, de hát valójában csak 80.
Már majdnem 100, fölfel lehet kerekíteni.
Igen. De hát talán nyilván kevés olyan templom van itt Arezzóban, amit ne lenne érdemes megnézni, de a régiségénél, művészi erejénél fogva az egyik legkiemelkedőbb talán még ez.
Nagyon-nagyon szép, és a bejárati homlokzat az egy viszonylag szűk utcára néz, viszont a szentély apszisa, és ez a bizonyos pízai domra emlékeztető több emeletes oszlopok sorozata, az pedig a főtérre, tehát a város ékessége ez a templom. Kívülről tekintjük meg az előbb bentről jellemzett, bemutatott templomot, és tényleg az egész ókor oszlop választékából látunk itt bemutatandó darabokat. Gyönyörű, egy lejtős utcán vagyunk, három bejárata van a templomnak, a középső a legdíszesebb kapu, és hát az a fölötti árkád, ív is egy külön történet.
Igen, valóban a gyönyörű ókori oszlopokon nyugszik a bejáratnak a mintázata. Tulajdonképpen öt osztatú, öt nagyjából, vagy hát egyforma ív az, amin nyugszik az egész bejárat. A középső kapu egy kicsit szélesebb, és ott dupla, már homokkőből faragott oszlopok találhatók. Az oszlopfők is azok a román koriak, és négy vízköpő, illetve öt vízköpő található ezek fölött, a homlokzati részeket tagoló oszlopok fölött. A timpanonjai mindegyiknek különösek, középen a főbejárat fölött Szűz Mária, viszont gyönyörű, szép domborművek díszítik magát, a billetét az ívnek, amit a kapu alól lehet látni, és az egyes hónapokat, a 12 hónapot jelenítik itt meg középkori domborműveken. Például ugye a júliusban aratás, augusztusban, és fölé van írva, ez július, akkor egy van, ugye hordót javítgatja valaki, ez augusztus, akkor utána jön a szüretelés, ez szeptember, és a disznóvágás, és nem tudom micsoda, a többinek is megvan a maga ideje, lehet látni, hogy hogy vágják a disznót, aztán hol vannak fölakatva kolbászok, hentes áruk, tehát látszik ugye, hogy mikor, tényleg itt és mikor vágtak disznót. Na, de most ezen túlmenően, aztán fönt azért azt is lehet látni, hogy az ablakoknak, ezek kettős ablakoknak a díszei is gyönyörű faragott oszlopok, és nagyon szép díszítése van a rózsaablaknak is, és ezen föl aztán hát a legkülönlegesebb formákat találunk itt. Részben ókoriak, részben középkoriak ezek az oszlopok, tehát például látunk sokszög formát, látunk klasszikus római fejezetűt, látunk olyat, amit különféle ilyen rézsű díszítések díszítenek. Vannak olyan formák, amelyek egymásba fonódó hurkokat ábrázolnak, mint hogyha a kő össze lenne csomózva.
És van egy emberformájú is.
Van egy emberformájú is, ezt akartam mondani. Könnyen, tehát olyat kell elképzelni, mint amikor román kapuzatokon látunk. Aztán az oszloplábazatok is, ahány annyi féle, van teljesen szabályos, van rövidebb, hosszabb márványoszlop. Tehát itt minden, ez egy oszlop galéria három emeletben, és egyre sűrűsödő és egyre karcsúbb rendben. Ugye az alsó öt ív, ami a bejárat ív, ez övek között van, utána ez már sűrűsödik, kisebbek válnak az ívek, a következő szinten még sűrűbbé válnak, és végül pedig már nincsenek is ívek, csak a különböző oszlopfejezetek tartják az árkádot, és még e fölé nyúlik föl az újabb öt sort magában foglaló torony. Hát lenyűgöző egész egyszerűen is.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, aredzói sétánk véget ért, a Domonkos templomot és a Santa Maria della Pieve templomot tekintettük meg Varga kapisztránatyával. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.